Holnap visszatér a hőség, de főként az ország északi, északnyugati felé lehetnek záporok vagy heves zivatarok. A Dunántúlon felhőszakadás sem kizárt. A Tiszától nyugatra erős széllökésekre is számíthatunk. Napközben 32 és 39 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégére enyhül a forróság, szombaton 33, vasárnap pedig 32 fokig melegszik a levegő. Friss hírekkel legközelebb 21 órakor jelentkezünk.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Augusztus 20-a minden esztendőben a dolgozó nép nagy ünnepe.
Ez az ünnep, kedves barátaim, a magyar összefogásnak az ünnepe.
Ezen a napon a hosszú évszázadokon át áhított és a felszabadulás után nehéz harcokban kikovácsolt nemzeti egységet is ünnepelhetjük.
Augusztus 20-a a békés, biztonságos életfeltételek megteremtésének ünnepe.
Augusztus 20-a színeváltozásai. A szerkesztő műsorvezető Pap Gábor Zsigmond.
A következő műsor azt kíséri meg bemutatni archív hangdokumentumok alapján, hogy az elmúlt 50 évben hogyan változott meg az ünnep jelentése. Miképpen lett a háború előtti Szent István napból 1949 után a szocialista alkotmány ünnepe. A módszert már az ókori rómaiak is alkalmazták, amikor a meghódított népek isteneinek ünnepeit a sajátjaikkal helyettesítették be. Mivel az ünnep napja beivódik a nép tudatába, és ezért az új hatalomnak egyszerűbb azt átértelmezni, semmint egy új ünnepet kreálni. Meg fogjuk hallani, hogy az augusztus 20-i beszédekből pontosan kirajzolódik az elmúlt 50 év történelme. A bejátszott részletek értelmezésében történész vendégeink Gerő András és Szerencsés Károly lesznek a segítségünkre. Augusztus 20-át évszázadok óta ünneplik Magyarországon, 1083 óta, amikor István szentté avatták. Hogyan zajlott ez az ünnepség az elmúlt századokban?
1083, ahogy említette is, a szentjavatás időpontja az annyit jelentett a középkori világképben, hogy volt egy úgynevezett felmutatás, tehát a király testének a felmutatása. Ehhez hozzátartozott az, amit azért meg kell jegyezni, mert ez a naphoz hozzátartozik egy tárgyi elem is, ez az úgynevezett Szent Jobb, amelyet jelenleg a bazilikában őriznek Budapesten, hogy a Szent Jobb is hozzá jött ehhez a szentjavatási eljáráshoz, és a szentjobb őrzésére már akkor a középkorban létrejött egy külön apátság, ami ma szentjobb néven Romániához tartozik, és lényegében egyházi ünnepként funkcionált a középkorban. Akkor kezdett el ez valamilyen értelemben egy modernizálódó ünneppé válni. Itt a modernizálódót átértve azt, hogy valami fajta olyan ünneppé, ami az állam és egyház lassú szétválása során egyszerre maradt meg az egyház, és egyszerre vált az állam ünnepévé. Nos, ez valamikor a 19. század második felére tevődik át. Az ünnep ilyen historizálásának állami erejét növelte a múlt század második felében az, hogy augusztus 18-a viszont Ferenc József születésnapja voltak. Ugye nem volt szent, de mindig nagyon kitűnő alkalmat szolgáltatott a korabeli birtokosoknak arra, hogy Szent Istvánt és Ferenc Józsefet valahogy összehozzák.
1938-ban Szent István halálának 900. évfordulóján a 38/30-as törvénycikk állami ünnepi, nemzet ünnepi nyilvánította augusztus 20-át. Az első bejátszásunk is ebből az időszakból való. 1941-ben Horthy Miklós a visszafoglalt Szabadkán tartja ünnepi beszédét az új kenyér ünnepén, nyilvánvalóan nem véletlenül itt, hiszen egyfajta demonstrációképpen is szolgálhatott, hogy a visszatért Bácskában mond Horthy beszédet. Tehát következik a részlet. 1941 Szabadka.
Országra szóló ünnepség keretében tartották meg Szabadkán a felszabadult délvidék első magyar termésének ünnepét.
Örömmel szegem meg ezt a kenyeret, jelképét a magyar kenyérnek, amelyből kicsinek, nagynak, szegénynek, tehetősnek mindig egyformán jusson bőségesen. Az Isten áldása legyen a fölművelő nép.
Itt nagyon jól összekapcsolódik az állami ünnep és az állam határai, és az a történelmi pillanat, amikor az állam határait megnövelték. Ugye ez a negyedik országgyarapítás akkori szóval, a Bácska és a Délvidék visszatérése. Tehát nagyon jól össze lehetett kapcsolni Szent Istvánt, a Szent Istváni Birodalmat, ahogy akkor nevezték, és Magyarország határait, Magyarország igényeit a trianoni béke revíziójára.
Itt az egész Horthy rendszer önmagát, miután a konkrét legitimációja problematikus volt, hiszen ez nem egy szabad választásokon hatalomra került rendszer volt, tehát szüksége volt a rendszernek egy hamisítatlan történelmi legitimációra, és ezt adhatta a Szent Istváni állameszme, a Szent István kultusz. Tehát egyszerre kül- és belpolitikai okai voltak annak, hogy Szent István és augusztus 20-a ezáltal egy ilyen központi szerepbe került a Horthy rendszer világképében. És ha belegondol abba, hogy a Horthy korszak iskolai óráit ugye mindig azzal kellett kezdeni, hogy hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában, akkor ehhez kitűnően illeszkedik Szent István, mert az Isten és a haza közti történeti láncszem az maga Szent István.
A következő bejátszásunk az már egy másik korszakból, egy másik világból való. 1948-ban a Fordulat évében Rákosi Mátyás beszél Kecskeméten.
Az új kenyér ünnepét üli az ország dolgozó népe. Ünnepli az új kenyeret, amelyből nagyobb, fehérebb szelet kerül ezután a dolgozók asztalára. Kecskemétre, a Dunatisza parasztságának ebbe a nagy központjába 10 000-vel sereglettek össze a környék parasztjai, hogy az új kenyér ünnepén köszöntsék azt a férfit, aki az ő küzdelmüknek is vezetője, a magyar dolgozók nagyvezére, Rákosi Mátyás.
Engedjék meg, kedves barátaim, hogy a beszolgáltatásról is szóljak. A dolgozó parasztság, melyet a kulák nagy gazdák a beszolgáltatással kapcsolatban a demokrácia ellen akartak ingerelni, hamar fölismert ennek az intézkedésnek a helyességét, és ennek a fölismerésnek a hatás alatt szívesen és gyorsan teljesítették a beszolgáltatást. A beszolgáltatásban természetesen előjárnak a kis és középparasztok, és elmaradnak a nagy gazdák. Itt Kecskeméten is, környékén is különösen el vannak maradva a zsíros kulák nagy gazdák. A magyar nép törhetetlen élni akarásának hisztató megnyilvánulása, hogy még nem telt el 4 esztendő katasztrófa óta, és már is mindenki érzi, hogy végre megtaláltuk a jó utat, a népi demokrácia útján. Végre beértünk az egyenesbe. Ezért követ bennünket a magyar nép, és ezért követi gőzedelmes zászlónkat az aranykalászos, vörös csillagos, nemzeti lobogót.
Ebből a Rákosi beszédből az augusztus 20-i beszédek egy nagyon fontos jellemzője is kiderül, hogy itt tulajdonképpen a politikusok egyfajta összegzést adnak, summázzák a saját politikai koncepcióikat. Láthattuk, hogy még a beszolgáltatás is pozitív szint próbál ölteni Rákosi szavaiban.
Igen, a föld kérdés, a mezőgazdaság, a parasztság kérdése, ez már korábban is előjött ezen az ünnepen. Hallottuk itt Szabadkán is a föld művesekhez szólt Horthy. Tehát Rákosi is ugye vidékre megy, vidéken beszél, és hát miről beszélhet? A beszolgáltatásról, mert éppenséggel a szabadpiac korlátozása révén így vették el a földművestől az ő terményét. Most itt már érezzük, hogy ez inkább már az 50-es évek hangulata, mint sem a 40-es évek lenne. Egy győztes erő a Magyar Dolgozók Pártjának ünnepe, ahol saját győzelmüket is ünneplik, önmagukat is ünneplik, és ezen keresztül próbálják megtalálni a saját önigazolásukat.
Igen, hát néhány hónappal korábban egyesült a Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt.
Valóban néhány hónappal korábban, júniusban, tehát már megvan ez a nagy vezércsapat benne a vezérrel, Rákosi Mátyással, aki mutatja az utat.
És ha már a műsor címében augusztus 20-a színeváltozására esett szó, akkor itt a színeváltozás az egy nagyon fontos szakasza fogható meg, hiszen ha tényleg konkrétan színbe gondolkodunk, akkor ez eredetileg nyilvánvalóan egy vörös, ezüst vagy piros-fehér ünnep volt, hiszen az Árpádház családi színe ez a szín kombináció. Ez később ugye átment egy piros-fehér zöldbe, és itt már ugye Rákosi Mátyás jelzi azt, hogy már a vörös csillag fog dominálni azon a piros-fehér-zöldön, tehát itt már kezd vörösbe váltani a piros-fehér-zöld. Hát ez egyik, ami a színeváltozás jelenti. A másik viszont, hogy egy kicsit folytassam azt a gondolatmenetet, amit a hortikorszak kapcsán elmondtam, hogy itt is a történelmi legitimációra van igény. Tehát ahogy Hortéknak szükségük volt Szent István meghatározott értelmezésére a saját rendszerükhöz, úgy valamilyen Rákosiék is fontosnak tartják. Az ok nagyjából ugyanaz, mint a Hortéknál. Ez a rendszer, a Rákosi rendszer épp úgy tisztátalan legitimációs szempontból, mint a Horthy rendszer volt. És Szent István itt már úgy jelenik meg, szemben a Horthy korszakkal, itt már van egy különbség, hogy tulajdonképpen nem az Isten és Magyarország közti kapocs szerepét játsza, hanem Szent István tulajdonképpen egy szimbólum, méghozzá a dolgozó nép szimbóluma. Tehát a kommunista rendszer Szent Istvánba is a dolgozó népet láttatja bele, azt a több mint 900 évet, ami alatt a magyarság, mint dolgozó nép, nem mint nemzet, mint dolgozó nép szorvos hangyaként ugye fölhalmozta azt, amit az ország jelent, és tulajdonképpen önmagukat ebből vezetik le.
A következő részlet szintén 48-ból való, ezúttal Révai beszél Szentesen.
Termet a magyar föld a régi világban is, nem tagadta meg a kincseit a földművelő ember előtt. Különbség a mai világ és a tegnapi világ között. Kedves barátaim, abban az, hogy ez a kenyér, amit most arattunk, ellentétben a régi világ kenyerével, végre a mi kenyerünk!
Szinte már nevetséges ennek a kihangsúlyozása, hogy az ő kenyerük és a mi kenyerünk. Szóval itt ez az egész legitimációs probléma, hogy tulajdonképpen a magyar történet, és ez a lényege, ki kell sajátítani. Tehát azt kell mondani, hogy ez a történelem a miénk, és ami a leglényegesebb, csak a miénk. Hát ez stilisztikailag és tartalmilag egy olyan fordulathoz vezet, amelyben a kenyeret, amely egy fizikai valóság, az ketté választja politikailag, az ő kenyerük és a mi kenyerünk. És az új, a 48-as augusztus 20-a már a mi kenyerünk típusú ünnep, szemben az ő kenyerük típusú ünneppel. Tehát ez az egész legitimációs hevület, hogy csak magunkévá tenni, visszafele megerőszakolni a történelmet, ugye, ez oda vezet, hogy teljesen egy szóképben is kifejezhetően abszurdá válik ez az egész felfogás.
De az is érdekes, hogy lehetne ugye azt is mondani, hogy abban a rendszerben nem volt kenyér. Tehát, hogy éheztek akkor az emberek, kivándoroltak, 3 millió koldus, és ilyen típusú érrendszer is van. De ezen az ünnepen nem lehet ezt mondani, tehát azt mondja, hogy volt kenyér, de más kenyér volt.
Ugorjunk most egy nagyot, a következő bejátszás az már 11 évvel későbbről, 1959-ből való. Dobi István beszél.
Ezen a napon immár hagyományosan emlékezünk népi demokratikus államunk alaptörvényének, jogrendszerünk pillérének, alkotmányunk születésnapjáról. Mi úgy tekintünk vissza a mögöttünk lévő 10 évre, szocialista alkotmányunk évtizedére, mint népünk történetének legjelentősebb szakaszára. Joggal tehetjük ezt, hiszen ez alatt a 10 év alatt nagyobb változások, nagyobb átalakulások mentek végbe hazánkban, mint a Horthy fasiszta rendszer, vagy az azt megelőző Habsburg elnyomás 1,5 évszázada alatt. Az ország örökre a dolgozó népé, azért minden a hatalom.
1959-ben vagyunk tehát, és egy új programpont szerepel Dobi István beszédében, az új 49-es alkotmányra hivatkozik, és az elmúlt 10 év eredményeiről beszél. Tehát a Rákosi korszakot és a Kádár korszaknak a kezdő éveit egyben mossa, és ezeket együtt, mint a magyar történelem legszebb 10 évét emlegeti.
Igen, innentől teljesen egyértelmű, hogy augusztus 20-a ebben a világképben a hatalom az állam ünnepe. Szemben március 15-ével, amelyik inkább a társadalom ünnepe a magyar ünnepi kultúrában. Tehát innen jön az, hogy a politikai hatalom az állam állásfoglalása a társadalommal szemben, a tekintetben, hogy mit akar vele kezdeni. Augusztus 20-a éppen ezért ebben a kommunista periódusban mindig egy fenyegető ünnep is volt. Éppen azért, mert egy államcentrikus szerkezettel állunk szembe. Az emberek nem azért figyelték a beszédeket, mert hogy az ünnep iránti őszinte érdeklődésük vezérelte őket, hanem azért, mert pontosan az államosított jelleg miatt mindig megtudták azt, hogy mit akarnak tőlük a politikai hatalomban lévők. Ennyiben egyébként a kontinuitás nem megkérdőjelezett. Így van, ez egy rendszer volt, eltérő hangsúlyokkal, eltérő stílussal, de egy rendszer volt gyakorlatilag a 40-es évek végétől, és szerkezeti elemeiben ez nem változott. Így augusztus 20-a funkciója sem változott.
A következő részlet szintén 59-ben és szintén a győri Rába stadionból való, ahol Dobi is beszélt, Kádár János beszéde következik.
Ami ezt a nagy társadalmi kérdést a termelőszövetkezetet illeti. Hát először is a termelőszövetkezeti mozgalom az egész nép ügye. Most a termelőszövetkezeteket erősítjük. De benne van a márciusi határozatunkban, hogy azért erősítjük, mert újabb fejlődés feltételeit akarjuk megteremteni az egész ország. Ami az ellenséget illeti, azokat meglepte a gyors fejlődés, ami volt. És utólag kaptak csak észbe, és utólag támadtak. Ami az ellenséget illeti, hazudik, rágalmaz, támad. Mindjárt itt az elején megmondom, hogy ami a termelő szövetkezetet illeti, mivel az az egész népügye, számunkra az is szent dolog, és a termelő szövetkezetet mindenkivel szembe megvédjük. Azt nem engedjük támadni. Nem engedjük az ellenségtől se támadni, és azzal, mint ellenséggel fogunk elbánni, de szorványosan előfordul, hogy nem ellenséges emberek is hőbörögnek kicsit, és támadják a TSZ-t. Előfordul helyenként, hogy ilyen kisé megzavarodott asszonyok, hosszú nyelvű asszonyok öltögetik a nyelvüket a TSZ-re. Hát ezeknek az asszonyságnak is meg kell mondani, hogy öltögesse másra a nyelvét, mert a termelő szövetkezet az a nép és a parasztság boldogulásának egy döntő fegyvere. És azt mindenkinek erősítenie kell.
Érdekes és jó, hogy hallottuk ezt, mert bemutatja, hogy ez az ünnep, amely folyamatos, mindig jelen van Magyarországon, mindig aktuális szempontokkal bővül. Ja, láttuk az országgyarapításnál 48-ban a beszolgáltatással, most pedig az utolsó nagy roham a magántulajdonban lévő mezőgazdasági birtokok ellen, ez az 50-es évek vége, 59-60-61, amikor ez a legfontosabb politikai célja már a magyar kormányzatnak, és minden ideológiai propaganda és hatalmi eszközzel arra törekszik, hogy a termelő szövetkezeteket végre létrehozzák döntően a magyar mezőgazdaságban. Ez itt sikerül is, ugye 60-61 körül, és ez azt bizonyítja, hogy a magyar parasztság már nem volt képes ellenállni annak a nyomásnak, azoknak a változásoknak, bizonytalanságoknak, amik érték itt a 40-es években és az 50-es években. Földosztás, TSZ-esítés, Nagy Imre program 53-56 szétmenni, és most nem volt már elég elő ahhoz, hogy most szembeszálljon ezzel a törekvéssel, és innen datálható a mezőgazdaság termelőszövetkezetekbe kényszerítése.
Ebben az 59-es Kádár beszédben találkozhatunk a korai Kádár korszaknak egy jellemző frazeológiai elemével, ezzel a meghatározatlan ellenségképpel.
Ellenség kell egy ilyen rendszerben, mindig kell, hogy legyen ellenség, akivel össze lehet tartani a csapatot, aki ellen küzdeni lehet, akire rá lehet fogni a bajokat, és így tovább, mindig kell ellenség. Érdekesebb talán az, hogy itt a 48-as és az 59-es beszédekben is megjelenik, hogy A becsületes ember az csak az lehet, aki a mi véleményünkön van. A rendes ember csak az lehet, aki osztja a mi véleményünket. Aki nem osztja a mi véleményünket, az rendetlen, becstelen és ellenség. Így jön össze a két kategória, és ez is egy szükségszerű eleme ezeknek a rendszereknek, amelyek erőszakon alapulnak, és nem a társadalom akaratán.
Ahol a szövetkezeti rendszer hát egyik fő ellenfelét ugye hosszú nyelvű asszonyokba láttatja, na most ez egy tipikus kulturális átszüremkedés az asszonyállat kategóriájának, amikor az asszony valahogy úgy jelenik meg, mint aki hülyeségeket locsok, fecseg, és hát nincs kimondva persze, hogy nem egyenrangú az asszony a férfival, de nem véletlen, hogy a hosszú nyelvű asszonyok vannak itt felhozva, hosszú nyelvű férfiak azok úgy látszik nincsenek.
A következő idézet 1974. augusztus 20-áról való Losonczy Pál beszél a parlamentben.
Szocialista alkotmányunk elfogadása, ezt akkor is éreztük, tudtuk, s ma emberöltönyi távlatból nézve még inkább megerősíthetjük, történelmi tett volt, az új honfoglalás és az új államalapítás nagy munkáját hozta tető alá a nép. Ezzel a jogi lépéssel a magyar nép ezer esztendő jogtalanságának, elnyomatásának vetett vége. És ha most alkotmányunk megszületésének negyedszázados ünnepi évfordulóján visszatekintünk a végigjárt útra, dicsekvés és túlzás nélkül elmondhatjuk, hogy valóra váltottuk az akkor nemzeti célként kijelölt feladatokat, leraktuk a szocializmus alapjait, sikerrel folytatjuk a szocializmus építését. Legfontosabb feladatunk most az, hogy valóra váltsuk a 10. kongresszus célkitűzéseit, a 4. 5 éves terv előirányzatait.
Nagyon jól mutatta ez a beszéd, a stílusa, a tartalma is, hogy itt már egy új szakasza kezdődik ennek a rendszernek, az úgynevezett Kádár rendszernek. 72-73-ban az a kísérletező, felfelé ívelő szakasz lezárul, amit az új gazdasági mechanizmussal szoktak fémjelezni. Visszarendeződés tapasztalható, és megkezdődik Losonczy Pállal, Lázár Györggyel egy olyan hosszú korszak, amikor bebizonyosodik, hogy fejlődés képtelen minden tekintetben ez a rendszer, és csak agonizál.
Ez persze a butulás, a tunyulás és egyben a stabilitás arroganciája egy ilyen beszéd. A butulás és a tunyulás az azt hiszem abban lelhető fel, hogy a beszéd, ezek a beszédek már valóban semmit mondóak, és intellektuális tunyasságra ösztönöznek, illetve arról tanúskodnak. De a biztonságérzet ott van, hogy hihetetlen arrogancia nyilvánul meg abban, hogy mondjuk itt már elkezdik használni úton útfelül a második honfoglalás, a második államalapítás kifejezést, amiről azt kell, hogy mondjam, hogy hát természetesen egy élhetetlen történelmi mérték tévesztésről van szó, hát hogy is lehetne normális embernek a Szent Istváni életművet, államalapítást ahhoz hasonlítani, hogy mondjuk itt a megszálló orosz csapatok mellett itten, hogy történt egy kommunista hatalomátvétel és egy ilyen be nem tartott bábalkotmányosságnak a kidolgozása. Nyilvánvaló ez egy abszurdum, de mégis már merik használni ezt a dolgot. És ez már a 70-es évek világa, mernek akkora ideológiai hazugságot belenyomni a köztudatba, ami teljesen elképesztő, és azért merik, mert ugyanakkor, és ez nagyon érdekes, már senkit nem érdekel az ideológia. Már tökéletesen mindegy az, hogy Losonczy Pál második honfoglalásnak nevezi ezt az egészet, már tökéletesen mindegy, hogy ezzel látensen önmagukat egyébként egy kollektív Szent Istvánnak láttatja, egy második államalapítás az ugye valahol azt jelenti, hogy van egy második Szent István, ami nyilván a kommunista párt kell, hogy legyen, vagy az MSZMP-ben, szóval senkit nem érdekel. Tehát minél inkább érdeklődnek az emberek az ideológikum iránt, annál inkább lehet ezeket a méretlen ideológikus blöfföket elsütni a köztudatba.
Utolsó beszédrészletünk 1989-ből való. Németh Miklós miniszterelnök beszélt Cegléden. És bár még a kommunista rendszer végén járunk, a beszéd egyes motivumai már a rendszerváltás utáni idők hangulatát idézik.
1989 nyarán amikor szinte gyermeki örömmel figyeljük a demokrácia szárbeszökkenését, amikor örülünk a szabad véleménynyilvánítások lehetőségének, amikor könyvek, újságcikkek és riportok idézik a felkelések, forradalmi hangulatok izzását, akkor sem feledkezhetünk meg arról, a magyar nép múltjában, jelenében és jövőjében a közösséget megtartó erő az az ember, aki tisztességgel végzi dolgát, izzadva arat, a gépnél munkadarabot fog, a beteget gyógyítja, a gyermekeinket tanítja, vagy éppen íróasztalnál ülve dolgozik. A mai napon egy magyar politikai és morális lángelmére, Szent Istvánra emlékezünk. Ő az, aki álló csillagként ragyog a magyar történelem horizontján. Iszonyatosan szilárd az alapzat, melyet ő alkotott. Szent István, a magyar nép halhatatlanja, most is jelen van minden magyar érzésvilágában és szokásaiban. Mi magyarok, éljen akár itt a Kárpát-medencében, vagy bárhol szerte a világon, mindnyájan Szent István magyarjai vagyunk, akárhonnan érkeztünk is ide, mert nélküle itt már nem lenne magyarság. Hiszem, hogy a magyar népnek küldetése van Európában és a világban. Hiszem, hogy csak e küldetés felvállalása tehet bennünket erőssé. Hiszem, hogy összefogva akár még csodákra is képesek lehetünk. Hiszek az önök a nép teremtő erejében és tiszta hazaszeretetében. Önökben bízva hiszek a magyarság jövőjében.
Ebből a beszédből már eltűnt a 49-es szocialista alkotmány méltatása, és helyébe ismét a Szent Istváni politika apoteózisa lépett.
Én azt hiszem, hogy ez a Németh Miklós beszéd inkább egy eklektikus beszéd, ahol olyan elemek vannak egymás mellett, amelyek ugyan nem illeszkednek szervesen egymáshoz, de éppen azért, mert egy politikus tartja, ebből következően megpróbál egy olyan eklektikus egységet létrehozni, ami mindenkinek jó. Mit értek eklektika alatt? Hiába nem szerepel ugyan a 49-es alkotmány, de hát ott van ez a frazeológia, az izzadó munkástól kezdve a dolgozó nép motívumáig, amíg teljesen folytonos a 1940-es, 50-es, 60-as, 70-es évek motívumaival. Egyrészt, másrészt valóban előjön újból Szent István, ami a háború előtti Magyarország hangsúlyaival folytonos, de Szent István is úgy, hogy végre minden stilizált hiszek egyet tesz rá az akkori magyar miniszterelnök, amelyik ugyan tartalmában már egy más irányba mutat egy kicsit, de formájában, érzelmi reminiszenciáiban a Horthy korszak Szent István kultuszára, illetve az arra épülő ideológiai légkörre utal.
Befejezésül még csak annyit, hogy önök szerint az elkövetkező években várható-e újabb hangsúlyváltozás az ünnepi beszédekben?
Én nekem az a gyanúm, hogy várhatunk még meglepő fordulatokat.
Én azt gondolom, hogy tulajdonképpen a lényegkérdés az, hogy meddig terjed a politikai ideológiáknak a kompetencia. Szóval mikor merik elhinni a politikusok azt, Horthytól, Rákosin át, Kádáron keresztül, Németh Miklósig és adott esetben tovább, hogy van egy határa ezeknek a dolgoknak, hogy az embereknek meg kell hagyni azt a lehetőséget, hogy ne általános ideológiákkal öntsék le őket, ne általánosan akarják eluralni az ő életüket mindenfajta, hol ilyen, hol olyan ideológikus mondandóval egy-egy ünnep kapcsán, hanem az ünnepet megtartani a maga ünnep mi voltában, és utána megadni az embereknek a bensőségesség, az intimitás lehetőségét, azt, hogy mindenki a maga világában dönthesse el, hogy neki miért ünnep az az ünnep. Igenis, legyen olyan, akinek ez csak és kizárólag Szent István miatt, legyen olyan, akinek ez az új kenyér miatt, horribile lictu, legyen olyan, akinek ez valamiért a dolgozó népet szimbolizálja, mindegy. Az a lényeg, hogy meg kell adni az embereknek a saját önálló viszonyulás, az intimitás lehetőségét. Ez nem zárja ki azt, hogy az állam celebrálja önmagát. Csak ne akarja azt mondani, most mindegy milyen ideológiai hangsúllyal, hogy csak így és sehogy másként nem lehet ünnepelni.
Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban Gerő András és Szerencsés Károly történészek beszéltek augusztus 20-a színeváltozásairól. Archív felvételről megszólalt Horthy Miklós, Rákosi Mátyás, Révai József, Dobi István, Kádár János, Losonci Pál és Németh Miklós. A műsort szerkesztette és vezette Pap Gábor Zsigmond.
Az összeállítás 1993-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben, augusztus 13-án hangzott el a Magyar Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Az új kenyér, Simon István irodalmi összeállítása.
Az emberiség néhány évezredes ismert történetében talán egyetlen fogalom se tapadt olyszorosan a léthez, mint a kenyéré. Valóban fogalom lett, elvesztve már-már azt a tárgy jelentését, amellyel igazában ételt jelölt. Nyelvek és népek tűntek el, keletkeztek az idő romboló és építő tengerében, de ez a fogalom, hogy kenyér, együtt született az új népekkel, az új nyelvekkel, hiszen az életet jelentette. A legrégibb egyiptomi sírokból előkerült edényekben búzát is találtak a halottak csontjai mellett, mint egy jelképként, utalásként a túlvilági életre. Sőt, múmia is került elő, amely nem is emberi testmaradvány, hanem csak emberformájú faláda, s benne szintén búza. Feltehető, majdnem bizonyos, hogy emberáldozatot helyettesítettek vele, tehát a búzát, vagyis a kenyeret még az antik istenek is elfogadták egyenlő értékben az emberi élettel. Aztán a hanyatló Róma arénái mögül hallatszik szinte napjainkig a proletár tömegek kiáltása Panem et circenses, kenyeret és cirkuszt. Barrikádokon rohamozó forradalmárok és keresztény imák soraiban csendült föl a neve évszázadokon keresztül. Ha valakire azt mondták a múltban, hogy megvan a kenyere, szinte jóváhagyóan jelezték, hogy a társadalomban nem egészen elveszett ember. Ha pedig azt, hogy valakivel egy kenyéren él, ezzel már a kapcsolatot is jelezték. Így szőte fonta át meg át az életet a kenyér, mint fogalom, s ugyanakkor a legszebb szimbólumok egyikeként élt a költészetben s más művészetekben. A kenyeret dagasztó vagy kenyeret szelő anya alakja hány változatban és milyen megejtően szép képekben bukkan elénk a verssorokban. Emlékezés és reménység, a hűség és a hála kifejezéseként. Talán közvetlenül nem is írtak olyan sokat róla a költők, de mint motívum vagy jelzés minduntalan előfordul verseikben. Már-már oly természetességgel, mint a mindennapi szóhasználatban. Ezekből a versekből szedtünk néhányat csokorba, hogy éppen a kenyér verseivel emlékezzünk a harcokra, vagy némelyikkel felelevenítsük régi emlékeinket a kenyér ünnepén. A kaszák csengése, a kombájnok és a cséplőgépek brummogása már elhalkult a mezőkben, s új lisztből sütött kenyér kerül az asztalunkra. Mindig az életet jelentette a kenyér. Szimbólum volt régen is, most is az. Az új kenyér és az új alkotmány ünnepe egy napra esik, s együtt jelentik az új életet.
Fekete kenyér, Petőfi Sándor verse. Miért aggódol, lelkem jó anyám, hogy kenyeretek barna emiatt? Hisz meg lehet, ha nincs idehozatán fehérebb kenyérrel él fiod. De semmi az. Csak add elém, anyám, bármilyen barna is az a kenyér. Itthon sokkal jobb ízű én nekem a fekete, mint máshol a fehér.
A meghökkentek, Rembo verse.
Feketéllőn, hóban, homályban, a pince fénylő ablakában, faruk kerek, öt kicsi, térden leskelődve nézi, hogy készít a pék szőke nagy kenyeret. Látják, hogy fehér karja éppen szakít egyet a szürke pépen, slánglukba tol, hallják, hogy sül a jó kenyér ki, a kövér mosolyú pék régi kis daldudol. Az ölmelek piros luk mellett kuporognak, hol száll a szellet, egy sem mozog. Majd mikor lakomárok készen, a cipót kiveszik a résen, s a füstfogott gerendák alatt a befröcskölt cipók fölzengenek, s a prüskök a padlaton, hogy életet lehele langy luk, lelküket elbűvölik rongyuk alatt nagyon. Úgy érzik, igen-igen élnek a zúzos Jézuskák, szegények mind, amikor bedörmögnek a résen, s rózsás állatorrocskájuk a vasrács rúdjára forr, mitől úgy sírnak, mint a barmok, s úgy görnyednek az égi csarnok fényére mind, hogy nadrágjuk szétrepedezget, s a téli szélbe csüngvereszket rajtuk az ing.
A grófi szérün, Ady Endre verse. Nyári éjszakán a grófi szérün recsen a deszkapalánk, s Asztagvárosban pirosan mordul az égre a láng. Éjféli hajnal, szörnyű fényez, nincs párja, napja, neve, fut, reszket a riadt mezőn az égő életheve. Koldus rosszálmú zsellér ébred, lompos bús kutya csahol, az egész táj vad fájdalom, s a gróf mulat valahol. Szenes kalászok énekelnek gonosz, csúfos éneket. Korgó gyomrú magyar paraszt, hát mi vagyok én neked? Miért fáj neked az égő élet? Nincs benne részed soha. Ne sírj, grófodnak lesz azért leánya, pénze, bora. Ne félj, a tél meg fog gyötörni, mint a máskor, hogyha akar. Élethez, szemhez nincs közöd. Grófi földez, és magyar. És mégis, amikor jön a reggel, s pernyét fújnak a szelek, a grófi szérün ott zokog egy egész koldus sereg. Siratják a semmit, a másét, a gróftán épp agarász. Érzi titkon, hogy az övék e bús élet, s a kalász.
Tömeg. József Attila verse. Munkát, kenyeret, munkát, kenyeret. Jön a tömeg, mint a megriadt legyek röpülnek róla a kövek. Szálló szikla, apró szikra, mint ki a szemét kinyitja, a vasdorong ütötte meg. A tömeg járó erdő rengeteg, ha megáll vér a gyökere, termőföld talpa tenyere, százezer hegy a kenyere, itala nem férnek ködnek, s a ködök bár hegyet födnek, a tömegnek nincs kenyere. Kenyértésztaként dobódik, hánykolódik, dagasztódik a tömeg. Tömény őssejt, püffetek tapogatóit kibontja, nyúlik, válik amőbaként, más dudorait bevonja. Világ bekap a tömeg! Felleget fú orlika, odvas fog a bérkaszárnyák görbe sora, kapkod nyúl, ahová ér, csűrért, gyárért, bogjáért, hét órai munkáért, a göncölért, fiastyúkért, bővízű alföldi kútért. Nyirkos görbedő atyáim, édes sovány leánykáim a tömeg, körötte füstölgő csövek, folyót piszkál a szalmaszál, négy kapja, viszi már az ár, és sodorja a padokat, a kiszniket, a kocsikat, a csákókat, a lovakat, a fölmutatott kardokat. Ó, minden más hiába való, az alkú, az átok, a csönd, a szó, ő az épület s az építő, len alapkő és fönn tető, a dolgozó, a tervező,
Éljen a munkásság, parasság, nem fogja polgári ravasság, fölrúgja milliónyi láb, hú, tömegek, tovább, tovább.
Ének a kenyér illatáról, Jaroszláv Szejfert verse. Ó, mennyit leskerődtem én az ablaknál a mélyben le, hogy gyúrdag azt a péklegény, hogy száll a liszt, mint hópihe. A kemencéből este tájt áradt a zsonkító meleg, s a szívem egyre-egyre fájt azért, hogy én is pék legyek. Fehér kötényre vágytam én, vonzott a sok-sok kis kosár, a tészt, amely a tűz ölén kenyérré válni mélybe száll. Hol van az a kisfiú? Még annak lenni volna jó, s a tél a kenyér illatú, befutt a sok-sok évi hó. A hűkemence öle híj, álmodni vár a langy meleg, hogy mint egy angyal szárnyai a szagok dédelgessenek. Kömény mag kis félholdja volt csupán, mi ínyemre tapott, s most tőle felszakadt a múlt, sok hűvös régi pillanat.
Kenyér, Simon István verse. A kenyeret a konyhaasztalon nézem tűnődve, most sült ki, hevül, mint a nyári alföldi kúnhalom, ha süti a nap véghetetlenül. Vetés volt, kalász majd, nemrég pedig izzadt vele a földmíves. Megy a nyár, szántják a tarlót, szelíd esőkből lassan hideg őszi lesz, de ő itt marad. Ősi alakja a mi atyánkból, amelyben élt, kilépett, hogy testét önként megadja a hajdan őt síró szegényekért.
Elhangzott az új kenyér. Simon István irodalmi összeállítása. Petőfi Sándor, Arthur Rimbaud, József Attila, Ady Endre és Jaroszláv Szejfert verseiből, Vég György fordításában Keres Emil, Horváth Ferenc és Róbert Mária olvasott fel. A hangfelvétel 1960-ban készült. A Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz. Mi a titka az István a király sikerének? Beszélgetést hallhatnak Boldizsár Miklóssal és Hanák Péterrel.
Ismét siker Szegeden az István a király, Boldizsár Miklós Szörényi Bródi rock operája. A jegyüzérek nagy haszonnal forognak a Dóm téren esténként, és újra kiéleződött az egy éve tartó vita, mit is láttunk a színpadon. Vajon olyan sorsfordító, halhatatlan művet-e, mint ahogyan egy régész nyilatkozta az Életünk című folyóirat hasábjain, vagyis olyat, amely nemzeti tudatunk újraformálására hivatott? Vagy épp ellenkezőleg bundás indulatokat felkorbácsoló, hazapufogtató színművet-e, amely olcsó eszközként használja fel a himnuszt és a nemzeti zászlót, sandán kacsingatva a jelenre? Vagyis a rock opera egy év alatt kilépett önön érvényességi köréből, színpadi bemutatóból társadalmi üggyé lett. Ezért a tisztázás érdekében megkérdeztük a rock opera alapjául szolgáló dráma szerzőjét, Boldizsár Miklóst, azt látja-e a színpadon, amit ő megírt. A riporter Györfi Miklós.
Az István a király című rock opera alapjául szolgáló ezredforduló című darabszerzője Boldizsár Miklós. Az most nagyon udvariatlan és kellemetlen dolog lenne megkérdezni a szerzőtől, hogy a darabnak mi az eszmei mondani valója, ezért én ezt nem is teszem meg. Viszont Azt nyilván a szerző is nagyon jól tudja, hogy a darab körül egy bizonyos vita polémia alakult ki, miközben vád is érte a szerzőket, vagy a darab létrehozóit, vagy a darab gondozóit, olyan fajta vád például, és szeretném, hogyha erre reflektálna, hogy alkalmas a darab egész hangulata arra, hogy nacionalista felbuzdulásra ösztönözzön.
Erre a következőt tudom mondani, illetve úgy gondolom, hogy ez nem egy nacionalista felbuzdulásra ösztönző mű, hanem egy igazi nemzeti önismeretre, öntudatra, önbecsülésre ösztönző mű, amely önmagunk számára fontos, és amely senki más ellen nem irányul.
Nem tudom, hogy olyan fajta tapasztalatai vannak-e a szerzőknek, mert nyugodtan mondhatjuk ugye Szörényit és Bródit is szerzőtársként, hogy a darab a szándékaival ellentétben érvényesülne.
Én bátran mondhatom, hogy nem, mivel minden előadáson részt vettem, az idei Szegedin is, semmiféle ilyen rossz ízű megmozdulást vagy hangot nem tapasztaltam.
Mi lehet akkor az oka annak, hogy mégis ilyen hangok a polémiában elhangzanak?
Lehetek gonosz? Az irítség. Ez a legfőbb mozgató rugója. Vagy, hát mi irritálhatja itt ebben az egész ügyben az embereket, illetve az emberek egy csoportját. Valami olyan félsz, amihez nekünk semmi közünk nincs. És még egy dolgot hagy mondjak. Ha jól tudom, az angol tércallagrendre föl van írva valami. Úgy furcsa módon, hogy a franciául van, az a on ne soit qui mal y pense. A magyarító ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy az a rossz, aki rosszra gondol. Hát mi nem gondoltunk rosszra.
Azt is mondják másfelől, ebbe azt hiszem, hogy kevesebb a gonoszság, hogy az István a király című rockopera ebben a formájában, mintha parabola lenne és a máról szólna.
Ez nem parabola, de mint minden színpadi mű, és különösen az opera, ez végül is egy abstrakció. Nem lehet igazi történelmi hűséget számon kérni. És még egy nagyon fontos dolog. Ezt a darabot nem 1000-ben írták, hanem 1974-ben kezdtük el csinálni. Tehát nyilvánvaló, hogy nem tudjuk megkerülni a saját korunkat, és nem is akartuk. De nem parabola.
Első István egy olyan történeti figura, aki racionális, reformer, keménykező, ugyanakkor valamiféle függetlenséget és valahova való kötődést egyaránt fontosnak tekint és hangsúlyoz. Ez megfordult-e a szerzők fejében akkor, hogy a mára is érvényes mondani valója lehet?
Természetesen megfordult, mert nem vagyunk struccok, szóval nem tudjuk a fejünket homokba dugni, de nem is tudom, azt mondani, egy francia esztéta leírta azt, hogy körülbelül 31 alapvető drámai szituáció van a világirodalomban. Nyilvánvaló, hogy ez sem egy új drámai szituáció, amit kitaláltunk. Ez az egyik. A másik az, hogy a történelmi szituációk is, nem azt mondom, hogy megismétlődnek, de hasonlóak tudnak lenni évszázadok múltával. Arról mi szerzők aztán a legkevésbé sem tehetünk, hogy a történelem időnként nagyon hasonlít bizonyos periódusokban.
Történész szakértőnk Honák Péter.
Hogy és miként vetődött föl az utóbbi 4-5 esztendőben István király személye, amelyik a magyar történelemben, legalábbis az én fiatal koromban nem volt ilyen exponált szerepben soha?
Tény, hogy István király valahogy hiányzott abból a sorból, amelyet a mi történetírásunk, köztudatunk, politikai ideológiánk az 1945 utáni időszakban kirajzolt, ami Mátyással kezdődött, mint nagy állam szervezővel, humanistával, aztán Dózsa, Rákóczi, Kossuth 19, tehát forradalmak és szabadságharcok tartoztak vele. Jól lehet! A marsa történetírást István tulajdonképpen a maga módján forradalmának tekintette, aki erőszakos, kemény eszközökkel egy új rendet alapozott meg, és illesztette a magyarságot kemény eszközökkel be az új felterek közé. Jól lehet, a haladás szolgálta, mégis voltak nagy tehertételei. Egyik, hogy ő a kereszténység itteni elterjesztés, a kereszténység mindig ambivalens tényező volt a történetírásunk korábbi felfogásával, másrészt pedig egyértelműen a nyugathoz való csatlakozást jelentette. Nem a kelet, ez a nyugathoz. Úgyhogy ezt nem lehetett elég jól ideológikusan fellolgozni addig, ameddig az ideológikum vezérelte a történetírásunkat. Most azonban az, hogy a nemzet új formában merül fel, mint tulajdonképpen a történelmi számtalan megszakítás, forradalmak, diszkontinuitások ellenre valami maradandó. Az etnikumtól a mai nemzetig valami azonosság, önazonosság, amit úgy nevezik, hogy identitás is van, akkor ennek az önazonosságnak a keresés során el kellett jutnunk ismét Istvánig.
Érdekes dolog, és nagyon sokan mondják is, és egy polémia is kialakult, hogy a két háború közötti Magyarország, Szent Istváni állam eszme, és így tovább, ez a korszak kereste a kapcsolatot István királlyal. Érdekes módon, hogy a 70-es évek végén, 80-as évek elején ismét fölmerül az István királlyal való foglalkozás, az érdeklődés, hogy nem jelente ez valamiféle nacionalista felbuzdulást, fellángodást. Néha úgy gondolják, hogy az előadásokon szinte tüntetésszerű tetszésnyilvánítást mutat a publikum.
Biztos, hogy a 30-as évek Szent István reneszanszának nagyon erős ideológiai törtése volt, a Szent Istváni állameszme kettős funkciót töltött be. Egyfelől itt a Nagy Magyarország, a keresztény nyugathoz illeszkedő Magyarország, de ugyanakkor azért a náci Németországgal, a nyilas eszmével, a fai gondolattal szemben a politikai nemzet gondolat hangsúlyozta, és egyben az értelme volt bizonyos pozitív szerepe. Azt sem tagadnám, hogy a 70-es évek végén és most különösen a mi évtizedünkben újból fölmerült István újraértékelésnek is lehetnek ideológikus mozzanatai, mellék zörrejei, de én mégis azt gondolom, hogy az a meghatározó mozzanat, hogy ebben az évtizedben mi újra keressük a mi identitásunkat. A te második kérdésedre, ami nagyon fontos, hogy mi az, hogy nacionalizmus. Én mindenek előtt, és most itt nagyon komolyan történész felelősséggel szeretném mondani, nem jó dolog politikai címkékkel dobálózni, és könnyelműen politikai címkéket használni a tudomány, vagy a tudományosan vizsgált köztudat kérdéseire. Először is az önazonosság keresés, még ha vannak nevetséges, komikus felhangja is, ilyen ugye ismét a hun-magyar rokonság újbóli fölmerülés, a török lovasnép imádata szemben a finnugor halásznéppel, amely mégiscsak ugye hát egy gyengébb rokonság, egy szegényebb rokonság. Vannak ilyen felhangjai, de az önazonosságunk keresése, hogy honnan jöttünk, miért vagyunk, kik vagyunk mi itt Európában, ez mindenképp egy pozitív, tudattisztító, a tudat higiéniáját ápoló mozzanat. Ilyetéképpen én elhárítanám eleve a nacionalist, akkor is, ha vannak nacionalista felhangjai, persze, hogy vannak. Elsősorban inkább a nemzetudatunk erősítésének mozzanatát, megalapozásának, a múlthoz való kapcsolódásunk erősítését érzem, és emellett másodlagosan külsőségesek a zászlólobogtatás, ugye, és hát vannak ilyesmik is, de én ezeket nem tartom perdöntőnek. Ne keressünk közvetlen ideológikumot, közvetlen politikai mondani való. István nem fordítható le egy az egyből a mai korszakra. Nem dekódolható az istváni államalapítás, rendteremtés, konszolidáció, béke, az új viszonyokhoz alkalmazkodás a mai viszonyainkra. Nem dekódolható egy az egyből, mert az ezer körüli dolgok nem tehetők át 1980-ra egy az egyből, legfeljebb annyit, hogy mindig meg kell néznünk a haladás irányát, hogy a nemzetközi erőviszonyokat realistán kell felmérnünk, és ezt a magyar viszonyokhoz alkalmazni. Legfeljebb ennyi. Ez nem túl sok, elég triviális, ha így mondom.
Nem tudom, hogy a történész aggasztónak találja-e, hogy ilyen nagy sikere van az István a királynak, mint ahogy a magyar entelektüelek körében vannak olyan hangok, hogy aggasztó tünet mutatkozik.
Én nagyon szeretném, hogyha úgy fogalmazhatnánk, hogy nem a történész, hanem én saját nevemben. Biztos sok történész aggasztónak találja. Én nem. Én rendkívül jó jelenségnek tartom. Először is azért, mert egy történeti kérdés spontán. Nem a cégtudomány, a hivatalos tudományból kiindulva mozgatott meg százezereket. Tette népszerűvé Istvánt, a korát, a történelmi iránt érdeklést. Ezért először. Na, ez egy fontos nemzeti sorskérdést érintett valóban, mégpedig olyan formában, amely könnyen felfogható, megemészhető, elfogadható, elgondolkoztató fiatalok számára is. Harmadsorban még egyszer azért. Egy nagy-nagy áramlás, mint ami most a nemzeti öntudatunk tisztítása, nemzeti önbecsülésünk helyreállítása sohasem a hulladékok, a forgácsok, a hab határozza meg, hanem mindig a mélyvízi áramlás.
Elhangzott, mi a titka az István a király sikerének? Boldizsár Miklóssal és Hanák Péterrel Györfi Miklós beszélgetett. A hangfelvételt 1984-ben készítették, és legutóbb ugyanabban az évben, augusztus 4-én hangzott el itt, a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. műsorajánló. 16 év pártpropagandává züllesztés és másfél hónap átmenet után augusztus 24-én megint hallhatóak a Kossuth Rádió műsorai. Megőrizzük, amit érdemes, elbúcsúzunk attól, ami megfáradt. Régi és új műsorok, ismerős és máshonnan ismerős hangok várják Önt. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. Augusztus 24-től hallgassa a megújult Kossuth Rádiót.
Testvérharc, széthúzás, belviszály.
A koronámért vagy a fejemért jöttél, László?
Küzdelem az áhított célért.
Isten házában vagy fia?
De a szenvedélyek mögött.
Mindenáron megvédelmezi az országot.
Már felsejlik a remény. Szarvas Attila, Berek Kati, Horkai Péter.